Most azonban egyszerre felemelte a hangját Esze Tamás uram, és minden szót tisztán kezdett hallani. Én, Piri István, úgy látszik, előolvas valamit. Egy fahang utána mondta, mint következik. Én, Piri István, esküszöm az egy élő bizony Istenre, hogy felső vadászi Rákóczi Ferencet uramul esmérem. Ő neki meghódolok, s fejem fennállásáig éjjel-nappal minden parancsolatjának engedelmeskedem. Zászlaját, melyet az magyar hazának közszabadságáért fölemelt, soha el nem hagyom. Lelkemet sem a német, sem semmi ördög incselkedéseinek, csábításainak által nem adom. Az egy élő bizony Isten engem úgy segéljen. Most aztán minden tudod, Bibók uram, és mikor az esti szürkületnél felszedelőzködtek a vendégek, s minden marasztalások dacára útra keltek, alig bírta magát féken tartani, hogy kinek kiáltsa, amit látott és hallott. Azt hitte, a mellyét lyukasztja ki, ha tovább benne marad a szó. Elmenekült a kertbe maga elől, hogy ott senkivel se találkozhassék, mint a megtébolyodott, nyargalt fős alá a ribiszke és piszke bokrokkal szegélyezett utakon. Szerencs, hogy nem találkozott ott apró urammal vagy valami szolgálóval, mert menten elmondta volna, hogy mit tud. Irigykedett a falombokra, melyek susognak neki, mintha ők tudnának valamit. Holott ő tud valamit, de nem mondhatja el a falomboknak. Apránként csillapodott közlékenységi viszketegsége, és némi filozofálásnak adott helyet. Ez a titok ér valamit. Sőt, bizonyára sokat ér, de csak addig, míg másnak el nem mondom. Világos tehát, hogy hallgatnom kell. Úgy ám okoskodott tovább, csak hogyha senkinek sem mondom el, akkor magától is kipattan. Mert azt a puskaport nem azért viszik, hogy mákos metéltet szórjanak meg vele. Világos tehát, hogy beszélnem kell. Fűzte a gondolatait azon túl is Bibók. El kell beszélnem, de kinek? Mert ha az apámnak mondom el a titkot, annak az ugyan nem ér semmit. A feleségünknek még kevesebbet. Az a titok egy embernek érne sokat, de az messze van innen, és ahhoz nehéz bejutni. Az a császár. Az egy zsák aranyot adna érte, meg egy várat, vagy talán egy tábornoki süveget. Egy igazi tábornokit. Izzó volt a nagy feje, mint a bögre, melyet nagy lángok nyaldosnak körös körül. Különböző tervek fortak benne. Így találta önemésztő tépelődésben a késő este is, mikor az őröket felváltotta. Ez mindig az alispán lefekvésénél szokott történni. Ilyenkor közönségesen rövid jelentést tett. Hogy a kapuk rendesen be vannak zárva, a toronyőr a helyén van, és semmi gyanúsat nem látott. Úgy szintén a faluban cirkáló testőrök se vettek észre, semmi figyelemre méltót. Ma is megtette a szokásos jelentést, hogy Görgő körül minden csendes, de nem állhatta meg, hogy hozzá ne tegye. Ha volt is valami gyanús, az már megszűnt. Ez csak úgy akaratlanul csúszott ki a száján, de az alispán meghökkenve emelte rá fürkésző tekintetét. Mit vartyog? Mordult rá Kurtán. Bibók zavarba jött, keresett valami okos visszavonulást, de nem talált. Hát végre is kilocsantotta. Mit gondol a tekintetes Alispán úr? Mit vittek a tekintetes esze ura még azokban a roppant ládákban? Hogy azt mondják, valami férjhez menendő asszonynak a stafírungját. Meg lehet, hogy annak az asszonynak már van egy ura. Micsoda, hát ismeri? Eleget szeretkeztem már vele. Bibók, bibók, ne legyen szemtelen! Sőt, azt is mondhatom, hogy a végén is az ölébe jutok, nem különben a tekintetes úr is. Ennyi, bibók, bibók, maga derekasan be van csípve, mosolygott az Alispán. Mindjárt gondoltam, hogy sok lesz az az egy akú. Hát szép legalább az az asszony. Nekünk bizonnyal az. Ez a szép nagy Magyarország. Csak nem azt akarja mondani, hogy de igenis, az ő stafírungját vitték, megnéztem. Puskapor volt a ládákban, és puskák. Az Alispán, aki éppen a csizmáit húzogatta le, olyat rúgott ilyettében a Stiefelknecht nevű száz találmányon, hogy az a szoba túlsó végébe szaladt, mint egy eleven borz ebb. Lehetetlen kiáltá, és kinek vitték volna? Rákóczi Ferencnek, a Tököli név fiának. Ember, ne beszélj! Honnan tudhatnád? Hallottam, mikor az urak föleskedték hűségére a vidékbeli embereket, akik itt tegnap és ma föleskedték őket. Dühösen ugrott fel Görgei, csupa vér volt az arca. Föleskedték? Itt nálam? Miért nem szólt nekem Kent erről mindjárt? Mert nem vagyok ispion. Mikor még följelentés lett volna, nem árulkodtam. Most, mikor már csak értesülés, nem titkolom. No hát nagy bolondot tett Kent, szólt az Alispán némileg megjuhászodva. Talán igaza is van. Hanem most már se pihenés, se vakaródzás. Lóra minden ember utol kell őket érni. Még nem lehetnek nagyon messze. De bizony csak azért is megvakarta a fejét Bibók. A kutyafáját, mint szanaszét vannak a legényeim a faluban szombatnapja lévén. A görgői nép sokat adott hajadonainak jó erkölcsi hírére, és a hétből csak egyetlen este szombaton volt szabad a lányos házakhoz bekukkantani a legényeknek, hanem ez aztán kiadós látogatás volt, mert úgy illett, hogy hajnalhasadásig ott maradjon a legény a leánynál, lassú suttogással űzvel unalmat álmot egymás szeméről. Közvetlen egymás mellett ülve az ágy szélén, ami csak elég nagy kísértés volt az öregek hortyogásának szelíd zenéje mellett. Majd összejönnek, meg kell fújatni a kürtöt, vagy félreverni a harangot a toronyban. Elég volt a kürtrivalgás. A legaluszékonyabb kutyák is fölriadtak a falusi udvarokban, és ugatni kezdtek. Az ugatásra viszont a suttogó párok figyelme fordult kifelé, s halván a csendes éjben a szokatlan búgást, melyen ezt a tót szöveget fújta ki, a torony őr a bástyán. Talpra, katonák! Fel a dolmányt, fel a tarsolyt, fel a kardot! A karabét, a karabét! A karabé is csak elfér, de ha lehet, hozzátok el a pálinkás butykost is. Mert a butykos a csatán annyi, mint a kapitány. Bibók tudott fegyelmet tartani. Görgei magára rángatvá ruháit személyesen jött ki az ámbitusra meggyőződni, ha minden rendben megye. Megelégedetten tapasztalta, mi gyorsan szálingóznak a zsoltosok. Leghamarább termett ott a két fiatal bibók. Meg is dicsérte őket, a fürge Fóris Pista úgy rohant be az udvarra, hogy a sarkantyús csizmáját a hóna alatt hozta. Hogy honnan jött, nem tudták tőle kivasalni. A vastag nyakú Holub Gergely már messziről ordította. Hixum domine colonellus! Egy-kettőre megnépesült az udvar. Mind ott nyüzsgött, csak éppen Hantos Józsit nem lehetett életre fellocsolni. Holt részegen feküdt a pajta alatt egy öreg bundán. Nyergelni, nyergelni hangzott a bibók vezényszava. Lámpások fénye tűnedezett fel imitamott, mintha apró csillagok sétálnának a tüsszögő lovak körül. A bibók paripáját, a gúnárt is kivezették. Akkor jutott eszébe, hogy voltak éppen, mit is kell hát ő neki csinálni. Hiszen még nem is tudom a tekintetes úr parancsolatját. Hát még nem mondtam, csodálkozott Görgei. Lássa, az eset engem is megzavart, mert sok tekintetben nagy horderejű. Csinyán kell vele bánni. Azért tehát tapintatosan viselkedjék kegyelmet. Addig megy, amíg utol nem éri esze uraimékat, ha a keresztutaknál tudakozódnak, el nem téveszthetik az irányt. Ha azonban ez kétségessé válni, két felé szakadnak. Azért közölje akaratomat a többiekkel, hogy tudják, mennyire szabad menni. Hajnalig azt hiszem, utolérik őket valahol, és akkor egyszerűen elfogják a bátyámat, és visszahozzák. Kíméletesen, baja ne történjék, azt mondom. Jó lesz mindjárt egy fölnyergelt lovat vinni a számára. Az én hátas lovamat, a kuvikot. Hát esze urammal és a társzekerekkel mi történjék, tudakolt a bibók. Semmi, azokra nézve nincs intézkedés. Esze uramat és a társzekereket hagyja kegyelmed, menjenek Isten hírével a sorsuk elé. Ért engem? Értem, hát. Mi volna benne, amit nem értenék, felelte bibók. De látszott az elkényszeredett, elnyújtott hangján, hogy nem egészen érti, hogy mi van a rendelet hátterében. Mert lássa a sorsa tennivalóiban talán egy kis kijavítást, módosítást, eltűr az emberektől is, de hogy az egész gyeplőt kivegyék a kezéből, azt talán mégsem tűri. Szóval nem akar a tekintetes úr egészen beleavatkozni a dologba. Úgy van, eltalálta. Hanem hát ez még sincs jól kigondolva. Mert Görgei János úr nem az az ember, akinek én azt mondhassam. Tessék most már én velem haza sétálni, mire aztán engedelmesen ide nyújtja a két kezét, hogy összekössem. Ha azt tetszik parancsolni, hogy hozzam el Görgei János uramat élve halva, arra Bibók Zsigmond vállalkozik. Az Bibók Zsigmondnak gyerekjáték. De ha nekem minden áron élve kell őt elhoznom, ez már szövevényes mesterség. Élve még egy egeret is nehéz elhozni, ha csak nem macska az ember. Görgei János úrnál karabét láttam, kard is van ott a saragjában alkalmasint, márpedig, ha engem egyszer megtámad, én nem az az ember vagyok, akivel packázni lehet. Minél fogva aztán én semmiért jót nem állhatok. Halálfia az, aki engem érint, ha sejem pelenkában ringattak is. Azért arra kérem a tekintetes urat, tessék nekem ezt az elfogatási rendeletet írásba adni, hogy ő is elolvashassa. Ebben igaza lehet, hagyta rá az alispán. Bement az írószobába, és saját kezűleg írta meg az elfogatási parancsot. Mire kijött vele, már akkor lovon ült a legénység. Még egyszer magához intette Bibókot. Itt van az írás, ezredes. Járjon el okosan, és főleg tartsa pórázon a nyelvét. Élő embernek ne szóljon arról, amit most még csak ketten tudunk. Azután egy zacskó tallért adott át neki mondván. Monéta is kell a hadviseléshez, majd pontosan beszámol róla kegyelmed. A hold sarlója fölbukkant a dombon, a vállaié kukorica szárítója mögött. A kakasok kukorékolni kezdtek. Távol a határban egy bölömbika hangja verte fel a csendet. A hatalmas tölgykapu megcsikordult sarkaiban, és a lovasok elnyarkaltak. Görgei megkönnyebbülten tért hálószobájába, de amint vetkőződni kezdett, újra megcsikordult a kapu, és lódobajt hallott az ablakok alatt. Eredj csak ki, Preston, nézd meg, mi történt! Preston nagyon sokáig nem jött, ami bosszussá tette, már éppen egy ajtóőrt akart elszalasztani, értem időn előtt szammogott. Úgy jársz, mint a rák az élesztővel, förmet rá haragosan. No, mi az? Staféta ozsgyámból. Görgei szíve hevesen kezdett dobogni. Mit akar, kérdé mohón? Levelet hozott, felelte Preston kitérjen. Ad ide, szólt idegesen. Nem hozhattam el, mert még előbb meg kell füstölni. Hol az az ember? Az embert is meg kell még előbb füstölni. Nem tudsz egyszerre kirakodni, te, tök túz! Hát miért kell a csatlóst megfüstölni? Mert hát izé, most az izé, hogy azt mondja, a pest is csintalankodik ozsgyámban. A rémület halotti sápadsága borított el az alispán arcát. És hogy instálom, a nagyasszony, darvasné nagyasszonyunk, meg is halt immár benne, Isten ő szent arculata fényeskedjék neki. A nagy brontesz ember, mintha taglóval ütötték volna le, összeesett, melléből fölszakadt a jajszó, és szemeiből megeredtek a jóság patakjai. A kemény embernek ez az ellágyulása mindössze egy percig tartott. Ez alatt a szívén szaladtak keresztül a gyerekkori emlékek, amikor még Katarinka kisleány volt. Lepkék után szaladgáltak a réteken, volt egy csacsiuk, amelyen Dobozi és Nejét játszották a réteken, vagyis maga mellé vette kis testvérkéjét a szamár hátára, amit a képen látta, a csacsinak tüzes taplót tett a fülébe, hogy jól szaladgáljon, mire az aztán olyan eszeveszett nyargalásnak ered, hogy meg se állt csak a durszpatakban, ahol erős kieszeléssel belevetettes meghempergette magát a különben bokányi vízben, a füstölgő bal fülét belemártva, mi által egyszer s mind a gyerekek is lepottyantak. Milyen szamarak az emberek, hogy szamárnak tartják a szamarat. Ó, hogy sírt a szegény kis Katalin, hogy szárították aztán a napon a csatakos csuromvíz szoknyácskákat, mert nem mertek így hazamenni. Istenem, milyen szép gyerek volt, amit ott ült akkor a fűzbokor alján, testhez tapadó ingében, s most halva fekszik. De még a fájdalomnál is előbbre tolakodott a nyugtalanság. Mi történt Rozálival? Hamar azt a levelet örökte. Preston leszaladt, de már félúton a lépcsőkön találkozott Marjáknéval, aki az ostya sütő vasba becsíptetve, messze eltartva magától vitte fel az úr hálószobájába a levelet. Jó, hogy találom, Preston rendelkezett. Menjen csak kölcsön fel egyet a diákok közül, aki elolvassa a levelet, mert nem engedhetjük, hogy az úr kézbe fogja. De melyiket kölcse fel? Talán Dravecki urat? Nem, Dravecki-ért kár volna. Gazdag fiú, ne bánts a Dravecki-t, inkább azt a nyavajás palezsnait kell fölkelteni, az úgyis vért köp. Azaz, hogy megálljon csak, Prestonkám, megálljon csak, nagyon sírna a szegény anyja. Mégiscsak a bánó Feri úrfit kölcse felkent. Ő mondta múltkor az ebédnél, hogy nem tudok rétest sütni. Hadd lássuk most már, ha vajon ő tud-e olvasni. ami különben fölösleges intézkedés volt, mert amint Marjákné kinyitván az alispán ajtaját, nagy óvatosan bedugta először az ostya sütővasat a levéllel, Görgei utána kapott még, mielőtt Marjákné tiltakozhatott volna, és olvasta a következőket. Kedves sógor! Mikor ezt a levelet írom, szegény Katalinunk Isten őszent felsége kifürkészhetetlen akaratából ő hozzá szólítatott vala. Azon rettenetes nyavajában, melynek Pest is a neve. Én magam is érzem immár e Pest is jövetelét. Szent Mihály lovának patkói dübörögnek ereimben. Intézkedtem is, hogy egyszerre temessenek kedves Katámmal. Ugyancsak e levelemet vívő csatlóstól küldém, a rozsnyói káptalannak testámentumomat, melyben Rozáliáról megemlékeztünk. Bár csak megélhettük volna lakodalmát. Nyavaját beurcolá egy szmírnai fegyvercsiszár, ki Krasznahorkára menet itten ostjánban meghált és megholt. Mindjárt az első hírnél Rozáliát elküldtük az erdőmesternéhez, aki első pesztonkája vala, ama bizonyos Marják Zsuzsihoz. Ez idő szerint Varga János erdőmester hites felesége, de annyira szereti Rozáliát, hogy az életéhez sem ragaszkodik jobban. A szabadkai erdőben, mélyen fák közt elrejtve, oly tiszta levegő laknak, hogy ilyen időben kész szerencse. Az erdőség egy török basáig, ki még itt maradt, vagyis néha-néha előjön, és éli világát számos itt levő feleségeivel, kikben csak úgy turkál, mint a tót a somban. Neved rossz néven, Pál sógor, hogy ilyen cinizmussal traktálom az állapotokat. Nem irigyelve tovább senki boldogulását, gyönyöreit, és flegmatice véve a bajomat. Mióta óráról órára közelebb jutok Istenem teremtőmhöz, fogy minden vágyam s bánatom. Már nincs is egyikből sem. Nem készülök, mert tudom, hogy megérkezem. Nem türelmetlenkedem, mert tudom, hogy el nem késem. Nem zúgolódom Kati miatt, mert mindjárt egyek leszünk. Jöjj el a lányodért, megtalálod őt e Varga nevű jágernél, aki igen becsületes ember és igaz keresztény, bár a török főúrnál keresi kenyerét. Ostjánig ne gyere el, veszedelmes, temetésünkre úgyis későn érkeznél, mert minket gyorsan kaparnak el, nem lehetvén mutatós, prédikációs halottak, pedig tudom, hogy szép prédikáció szorul benne tiszteletes Puhánka Dániel uramban, akit fölszedett béres gyerekből én neveltettem külföldi akadémiákon prédikátornak. Isten talán fölírta valahová, de itt len vajmi kevés hasznát vehetem. Rozálit ott is hagyhatod, ha úgy fordulnának a sorok, ott biztonságban lesz, egyebütt kivált nálatok alig ha. Mert nagy háborúságok közelegnek. E napokban kaptam levelet János sógortól, melyben nagy titok pecsétje alatt felszólít, hogy fegyverkezzem, és csatlakozzam valamely helyen ő hozzá, mivel hogy Rákóczi Ferenc herceg, sereggel jő Magyarország felé, és e hétvégén fogja őket várni, Lavocsne mellett a lengyel határon. A sógornak nem is felelhettem, mert az már útban van valahol, de ha találkoznál vele, mondd meg neki, hogy csinálják okosabban, mint eddig, s hogy én már nem lehetek ott, mert már vár rám egy mindeneknél nagyobb úr, aki az örök pihenés számára szólítja be az ő ármádiáját. Emlékezzetek rám, kedves sógor, hogy én emlékezhetem-e rátok, azt még nem tudom. Dátum Ostján 1703. június 9. Darvas. fies. Pincémben 234 hordó bor találtatik, akit már meginni rá nem értem. Ebben vagyon erős vörösbor, utrukócsi szőlőmből, akit Mátyás király kapált illó tempóre, 20 gönci hordó többi fehér asztali. Ha kereskedők egyre másra megvennék, találtatik vala három hordócska, melyre krétával a tante szót írta fel szegény Katalin asszony. Azt a többivel oda ne adjátok, lévén azokban tokai aszú, 1663. híres esztendőből, mikor a hévnyár minden szentekig tartott. De már abból én nem iszok. Ámen. Görgei végigolvasta a levelet, s lelke úgy szólván megerősödött, e minden keserűség nélkül való, sőt vidor hangon, melyen darvas sógora halállal komázik. Így csak a magyar ember tud meghalni. Első gondolata az volt, hogy rögtön indul az éleple alatt. De mi történik akkor Görgei Jánossal, akit reggelre fokjul hoznak el a zsoldosok? János nem bízhatja senkire, mert ha itt hagyja, visszaszökik. Jánost magával viszi, legalább ezt az egy testvérét megmenti. Erre határozta magát, s várta a reggelt, pipa szó mellett már le se feküdt. Az eseményeknek ez a rohama és elágazása nemhogy megzavarta volna, ellenkezőleg élesítette elméjét, elemében volt, mint a madár, a felhők és a villámok csattogása között. Hát bevárja Jánost, és elmegy mindenek előtt a lánykáért a szabadkai erdőbe. Magával viszi Marjáknét is. Úgy, de hol helyezi el Rozálit? Az erdőben csak nem hagyhatja, nevetséges gondolata sógortól, hiszen már 14 éves, s innen-onnan eladó sorba jut. Most következik az a két év, melyben a végső simítások végzendők nevelését. Ebben a két évben kell a gyerekből úri kisasszonnyá formálódnia, vagy most, vagy soha. Toporcra nem viheti. Ez ellen teljes erejében lázadozott a lelke, mely még mindig ott fetrengett a gyanú karmaiban. De toporcon nincs is biztonság. Toporc lesz az első hely, mert a labancok fölperzselnek. Ehhez nem kell prófétai előrelátás. Hazahozza Görgőre? Csak az kellene még, mintha egyenesen egy kiír belökné. De hát akkor mit csináljon? Erre nézve egy vakmerő terv kóvágott a fejébe. Alap gondolatát abból a híres elbeszélésből merítette, melyben az üldözött király kisasszony Klodvig a londoni hóhérházában fogadott lakást. Azért menekült meg, ott senki se kereste. Az az ötlete támadt, hogy a háborús időkre való tekintettel okvetlenül kerített városba adja a lánykáját, mégpedig Lőcsére, hol egy kanál vízbe megfojtanák. De éppen ezért. Olyan egyszerű ez, mint a Kolumbusz tojás, ha csak ki kellett találni. De még a gondolat se ér utána. Aztán célszerű is, hisz ott van a Klöszter Matild nevelőintézete, hová, mint az öreg Luzsénszki mondja, betesznek egy fruskát, és egy udvari dáma jön ki helyette. Csak a részletek iránt nem volt tisztában. A részletekben van a nagy nehézség, mert olyan titoknak kell annak lenni, mely ki nem pattanhat. Vagy úgy kell megcsinálni, vagy sehogy. Azért tehát letett arról a tervről, hogy Marjáknét magával viszi. Még Klöszter Matildnak se szabad gyanítani, hogy a Görgei Pál lányát neveli. E terv kovácsolásában találta a reggel. Már kibukkant a nap aranytányérja is, de még se híre, se hamba bibókéknak. Görgei hova tovább ideges lett. Reggel után maga ment fel az őrtoronyba, és onnan kémlelte a vidéket. Sehol sem mutatkozott, se csapat, se porfelleg. Vajon hová lehettek, ez mégis tűrhetetlen. Végre déltájban érkezett meg lihegő, tajtékos, paripán soltész Pari. Görge is sietett elejbe. Hol vannak a többiek? Soltész se nem felelt, se le nem szállt a lóról, csak a csákóját vette le, és a könyökével törülte arcáról a csöpögő verejtéket. Jönnek, kérdé újulag az alispán. Mennek, felelte Kurtán a katona. Nem értelek, atyám fia. Ott maradtak. Beszélt hozzájuk esze uram, és a tekintetes úr bátyja, akit el akartunk fogni, aztán olyan szépen beszélt mind a kettő, hogy ott ragadtak a mieink, mint a darazsak a mézen. Letették az esküt, és mennek ki Rákócihoz. Az alispán meghajtotta a fejét, nem szólt egy szót se, csak a fogai közt morogta megadással. Legyen meg az úr akarata. Mariákné azonban azt állítja, pedig finom hallása van, hogy megcsikordultak a fogai. Bibó kiskérde azután az alispán. Hát nincs itthon, csodálkozott a lovas. Sztojánce faluban a válaszútnál ketté osztotta a csapatot azzal a tervvel, hogy a Dolhica völgyében összejövünk, és a fiatal Bibókokra bízta a vezényletet.